az Úr Jézus nevében, mindazokat, akik itt élőben is, illetve a online csatornán keresztül is hallgatják az Isten tiszteletet, és a, ahogy Zoli mondta, és a sorozatunkat folytatjuk. Nyissuk ki Bibliánkat a második Timóteushoz írt levél harmadik részénél, és az első 9 verset szeretném alapigéül felolvasni a témához kapcsolódóan, és ez alapján megnézni néhány nagyon fontos igazságot, amit a Szentírás tanít nekünk. Tehát Timóteushoz írt, második levél, harmadik rész, első 9 verse. Így hangzik Isten igéje. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek, mert az emberek magukat szeretők, pénzsóvárak lesznek, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szívtelenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, a jónak nem kedvelői, árulók, vakmerők, felfúvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Ezeknél megvan ugyan a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét. Kerüld őket. Mert közülük valók azok, akik betolakodnak a házakba, és foggyulejtik a bűnökkel terhelt és sokféle vágytól űzött asszonykákat, akik mindig tanulnak, de az igazság megismerésére sohasem tudnak eljutni. Miként pedig Jannész és Jambrész ellenállt Mózesnek, úgy ezek is ellenállnak az igazságnak, megromlott elméjű, hitre nézve, megbízhatatlan emberek. De nem sokra mennek, mert esztelenségük nyilvánvalóvá lesz mindenki előtt, amint amazoké is az lett. Pál apostolnak ez a levele, ez a testamentumának is szoktuk hívni, ez a második Timóteus levél, amelyben tulajdonképpen Pál apostol búcsúzik a szolgálattól, az élettől, és nagyon jó tanácsokkal látja el Timóteust. Minden fiatal testvéremnek ajánlom a Timóteushoz írt leveleket. Nagyon sok gyakorlati, praktikus tanács van az ifjúkori életmóddal és viselkedéssel kapcsolatban. És itt is azt látjuk, hogy Pál különösen hangsúlyt fektet a tanítása során az utolsó levelében, hogy Timóteust, mint az efézusi gyülekezetnek, az efézusi közösségnek a pásztorát, vezetőjét figyelmeztesse, hogy mik várhatók. Annyi különbség van itt a Pál apostol által leírt dolgokkal és sok más ószövetségi, illetve újszövetségi proféciákkal kapcsolatban, hogy itt nem elsősorban különböző eseményekről beszél, amik be fognak majd következni a világba, hanem elsősorban arról beszél, hogy az embereknek a jelleme hogyan fog megváltozni az utolsó időkben. Hogyha megnézzük ezt a listát, amelyeket itt Pál apostol felsorol, akkor azt láthatjuk, hogy a bűnök sokaságát össze lehet vetni a rómaiakhoz írt levél első részével is, amiről már korábban is szó volt, csak lesz egy óriási különbség a kettő között, hogy ezek a bűnök nem a világot fogják jellemezni, hanem az egyházat. Ez lesz az utolsó idők egyik legnagyobb problémája. És a mai alkalommal ennek kapcsán szeretnék beszélni arról, amiről korábban már utaltam. Megnéztük a zsidósággal kapcsolatban az Antikrisztusnak mi a terve, a szövetség és a holokauszt kapcsán. Az elmúlt két alkalommal a nemzetállamokkal foglalkoztunk, hogy hogyan is fog kiépülni ez a gazdasági, politikai Babilon rendszer, ami most a szélső liberális demokráciákban már nyugaton trendszerűen követhető és megfigyelhető. És a harmadik útban lévő akadály, amit félre kell tolni, hogy az Antikrisztus egyáltalán felbukkanjon és elő tudjon jönni, az maga a kereszténység. És itt láthatjuk a felsorolt ige szakasz alapján is, de a történetből is jól kiderült Jannész és Jambrész kapcsán, hogy az utolsó időkben a kereszténységet két oldalról fogja nagyon erős támadás és kihívás érni. Az egyik a szinkretizmus lesz, amikor a vallások keveredése és egybeolvasztása fog zajlani, a másik pedig a szekularizáció, amikor az embereket el akarják választani a hittől, el akarják választani a reménységüktől, és hogy teljesen hitetlenné váljanak. A felsorolt listát érdemes lenne szavanként is végig tanulmányozni, végig elemezni, ezt most inkább rátok bízom. Nagyon sokáig tartana minden egyes szót kielemezni, de megdöbbentő, hogyha végig nézitek ezt a listát, hogy itt Pál apostol az utolsó idők kereszténységéről beszél. Igaz? Azt mondja Pál, a kegyesség ereje megvan, a kegyesség ereje nincs, csak a látszat van meg. Tehát azért lesz az utolsó időkben rossz, mert az egyházban is rossz lesz. Nagyon sok dolgot lehetne ezekkel kapcsolatban mondani, például maga a káromkodás kifejezés is, itt a blasfémia szerepel, hogy át tudtok képzelni olyan keresztényeket, akik Isten káromlók lesznek? Szidni fogják Jézust és az atyát? pedig lesznek ilyen keresztények, mert nem élhetik ki például a hajlamaikat. Lesznek szentségtelenek, szívtelenek, rágalmazók, itt konkrétan a diabolosz kifejezés van, démonizált keresztények lesznek, ezt látjuk majd Jannész és Jambrész kapcsán is, nem fogják kedvelni a jót, árulók, vakmerőek lesznek, felfúvalkodottak, és tulajdonképpen egy ilyen önző, egoista kereszténység fog létrejönni. Miért? Mert lesz az utolsó időkben ez a nagy kihívás, lesz a hitehagyás és az apostázia állapota, amelyben sajnos sokan el fognak bukni, de akik mindvégig kitartanak, azokat Jézus Krisztus meg fogja majd jutalmazni. A kihívás forrása, ahogy mondtam, az egyik, emlékeztetek, az első részben beszéltem már az isteni időrendről, az isteni gondolkodásmódról, az idővel kapcsolatban. De itt egy jól ismert kifejezéssel találkozunk, hogy az egyházban lesznek kegyetlen és nehéz kairoszok. Itt a görög kifejezés többes számban van, ami azt jelenti, hogy ezek az időszakok nem csak egy egyszeri esemény lesz, hanem az utolsó időkben folyamatosan egymást fogják majd érni ezek a dolgok, és ha például megnézitek a mai keresztény világot, láthatjátok, hogy szinte majdnem minden napra jut valami botrány, vagy valami negatív dolog, ami mi szörnyűködünk, meg berzenkedünk, hogy hogy juthat idáig Isten népe, de látni kell, hogy akik ezeket elkövetik, ők már a névleges kereszténység. Ők nekik a kegyesség látszata megvan, de ők már belülről régen megszakították a kapcsolatokat Jézus Krisztussal. És amikor Pál apostol azt mondja, hogy nehéz időszakok fognak bekövetkezni, itt egy olyan görög kifejezés használ a nehézzel kapcsolatban, ami azt jelenti, hogy kegyetlen. Homérosz egy olyan állapotra hasonlítja, amikor egy vatkan megőrül, és neki megy valakinek. Tehát a keresztények ilyen állapotba fognak kerülni az utolsó időkben, és azért lesz probléma az egyházban, mert ezek az emberek túlsúlyba fognak kerülni bizonyos helyeken és területeken, és ezek miatt is káromoltatni fogják majd Istennek a nevét. És ahogy mondtam, a legnagyobb probléma abban lesz, hogy lesz egy külső máz, lesz egy látszólagos kereszténység, de mindenféle tartalom és erő nélkül. Az életváltoztató erő, a Szentlélekkel való betöltekezés, a Szentléleknek az ereje a mindennapokban, a kapcsolatokban, a gyülekezeti életben teljesen perifériára szorul, és egy olyan kereszténység lesz, ami egy ilyen klubszerű lesz, ami az emberek összejönnek, jól érzik magukat a vágyaik, kívánságaik szerint, összegyűjtik azokat a tanítókat, akiket szeretnének hallgatni, és akkor minden happy, boldogan élünk, amíg meg nem halunk, vagy ameddig esetleg az Úr vissza nem tér. Tehát fontos látni azt, hogy azok a keresztények, akik ebbe az állapotba kerülnek, és ilyen helyzetben vannak, azok elsősorban imatémák, másodszorban pedig Pál apostol nagyon határozottan inti Timóteus, hogy ezeket az embereket folyamatosan el kell kerülni. Pontosan azért, hogy ne legyen rád hatással az ő szellemiségük, az ő kisugárzásuk, és nem véletlen, hogy pontosan a végidőkben jelentkezik az a nagy különbség a korábbi keresztény állapotokkal szemben, hogy még a korábbi időszakban nagyon sok tévtanítás, illetve hamis tanítás mögött egy rossz biblia értelmezés állt, egy hamis teológiai értelmezés állt, tehát nem feltétlenül egy tudatos, szándékos, pusztító dolog állt. Itt a végidőkben már démonizált tanítások lesznek, az 1 Timóteus 4:1-ben olvashatunk erről, hogy a démonizált tanítások által az emberek elszakadnak a hittől, Jézus Krisztusról, a kereszténységtől, és ezek a démonizált személyek meg lesznek bélyegezve a lelkiismeretükben, és sokakat meg fognak fertőzni. És ha megnézitek Jézus Krisztus tanítását, az apostolok tanításait, akkor minden egyes utolsó időkről szóló kijelentés kapcsán azt láthatjuk, hogy mire figyelmeztetnek? Hogy vigyázzatok. Vigyázzatok, vigyázzatok, vigyázzatok. Ugyanis az utolsó idők, ahogy mondtam, van egy szűkebb és egy tágabb értelmezése. Most ha a szűkebb értelmezését vesszük, a korszakot lezáró események, akkor azt mindig azt látjuk a Bibliában, ezek a legkegyetlenebb időszakok. Nézzétek meg a Bibliában, amikor Isten egy-egy korszakot elkezd lezárni, mindig akkor jön a pusztulás és a legnagyobb probléma. Akár a tízcsapás a kivondulás kapcsán, akár Izraelnek a pusztulás, illetve a templom pusztulása Krisztus után 70-ben, vagy Noé korszak az özönvízzel, ezek mind ilyen kataklizmával záródnak, ez lesz majd ennek a korszaknak is a végén, és mikor egy ilyen korszak végéhez közeledünk, akkor mi a szellemvilágban is lesz egyfajta területi átrendeződés, különösen most az Antikrisztusnak a eljövetelének az előkészítése kapcsán, ezt érezzük meg sokszor napi szinten, és látjuk, hogy a kereszténység milyen irányban kezd el elfajulni, és ahogy korábban a laodiceai gyülekezet kapcsán beszéltem, egy olyan típusú kereszténységről álmodnak, ma majd fogjuk ezeket látni, fogok egy pár dolgot mutatni ezzel kapcsolatban, amelyben minden lehet, még a Bibliát is előveheted, még imádkozhatsz is, még lehet dicsőíteni is, csak ne vedd komolyan az egészet. És Krisztus nélküli legyen. Krisztus ne legyen ott. Laodicea kapcsán beszéltem erről, hogy Jézus már kint volt a gyülekezetben. Jézus már nem kellett a közösségnek, nem kellett a gyülekezetnek. Ők azt hitték, hogy Jézus Krisztus nélkül is nagyon jól meg tudják élni a hívő életüket. És felsorolja Pál apostol itt azt a két szemét, akiről az Ószövetségben nem olvasunk, a Talmudban, Jonatán Targumjában, a Origenis egyik írásában olvasunk egy Jannész és Jambrész nevű könyvről, ami állítólag még a második században megvolt. Lehet, hogy Pál apostol valamelyikéből idézett, illetve szájhagyomány útján is fennmaradt ez a dolog. Ugyanis amikor Izrael ki akar jönni Egyiptomból, elküldi Isten Mózest, a felkent szabadítót, Krisztusnak az előképét, akkor mi történik? Mikor megérkezik Mózes, akkor a fáraó előhívja a varázslóit, és itt van ez a két fő varázsló. A görögök is úgy utalnak rá, hogy az egyiptomi mágusoknak ez a két személy volt a vezetője, ők voltak azok. Egy hagyomány szerint Bálámnak a fiai voltak, nem tudjuk pontosan, ez már a legenda kategóriája. De azt lehet látni az igében, hogy ezek a varázslók mit tettek? Elkezdték utánozni Mózest. Látszólag ugyanaz az Isten áll mögöttük, mert mind a kettő meg tudja ugyanazt csinálni. Na, a végidőkben is ugyanaz a fajta látszat kereszténység fog feltűnni, hogy látszatra minden úgy működik, mint egy normális keresztény közösségben és gyülekezetben, csak nincs ott az erő, és okkult tevékenységek folynak a háttérben. Korábban beszéltem már a gravesucking mozgalomról, illetve a különböző okkult elemekről, amik kezdenek beszivárogni a keresztény közösségekbe. Na, itt is ez történik, és ha emlékeztek még a nemzetállamokkal kapcsolatos tanításra, akkor miről beszéltem? Mi volt Egyiptomnak a célja, a varázslók célja, hogy Izraelt benne hagyják a fogságban? Építsék a rendszert, vessék a vályogot. Ne a kősziklával menjenek ki a pusztába, ne Isten népe legyenek, hanem maradjanak benne a szolgaságba, a nyomorba, a nehézségbe, hogy ne találkozzanak a szabadító Istennel, ne kössenek szövetséget Istennel. A Jannész és Jambrész munkája pontosan ugyanez lesz, hogy az igazságtól elfordulnak, és minél több embert el akarnak téveíteni a krisztusi útról. Ez Jannész és Jambrész munkája, és ahogy mondtam, ezt okkult tevékenységként fogják majd végezni. És itt, amikor azt mondja az írás, hogy ezek megromlott elméjű személyek, akkor itt egy befejezett görög ige alak van, egy passzív szerkezetben, ami azt jelenti, hogy egy külső erő által, egy démonikus sátáni befolyás által kijutottak ebbe az állapotba, majd az utolsó időknek a Jannészei és a Jambrészei. Tehát ez tulajdonképpen az utolsó idők legnagyobb problémája és kihívása, és a problémák forrása is itt van, hogy egyrészt van egy korszellem, ami hat ránk bizonyos mértékben, akár a szélső liberális demokrácia, amiről múltkor beszéltem, és a kereszténység különböző kihívásai a mai korban. A nagy kérdés az, hogy meg fogunk állni ebben az időszakban, vagy nem. A jó hírem az, hogy az ige szerint az Úr kegyelméből meg lehet állni, sőt, ha megnézzük a Jelenések könyvében a hét gyülekezethez írt levelet, több levélben is olvashatjuk, hogy minden egyes korszaknak van egy kihívása, és minden egyes korszakban van egy korszellem, ami fölött lehet győzni. És a győztesek mindig jutalmat fognak kapni. Tehát aki ebben a korban le tudja győzni ezeket a kihívásokat, amelyekkel most jelenleg az egyház küzd és harcol, ami önmagában nem probléma, erre vagyunk elhívva, militáns ecclesia vagyunk, ahogy a latin mondja, tehát harcos egyház vagyunk, harcoló egyház vagyunk, nem ölbetett kézzel várjuk a dolgot, akkor viszont jutalmat fogunk kapni majd Jézus Krisztustól. Nézzük meg akkor a probléma forrását. Ahogy mondtam, két probléma van. Az egyik a szekularizáció, tehát az elvilágiasodásnak a folyamata, a másik pedig a nagy vallási keveredésnek a mozgalma. És ha a statisztikákat megnézzük, akkor azt lehet látni, hogy olyan egyenlőre ilyen forma-forma súlyban vannak mindkettő, de a későbbiek során a szekularizáció olyan szempontból fogja elveszíteni az érvényességét, hogy már az Antikrisztus a teljes babiloni rendszert miután maga alá gyűri, ő lesz majd az, aki magát fogja imádatni. Lesz egy kollektív közös istenimádat majd az antikrisztusi birodalomban, tehát ez a fajta, hogy nem hiszünk semmiben és nincs semmi természet fölötti, ez már az antikrisztusi birodalomra nem lesz jellemző, különösen úgy nem, hogy a démonok majd a földön fognak rohangálni, összeszakad az ég a földdel, természet fölötti események lesznek, ott már nem sok ateista lesz az antikrisztusi birodalom idején, ott már az emberek nem így fognak gondolkodni, sőt még kiabálni is fognak, hogy elmegyünk a barlangokba, hegyekbe, elrejtőzünk, a bárány haragja elő, mert látják a megnyílt eget is, tehát a természet fölötti világba is lesz egyfajta betekintés, hát ott abban az időben már ez a fajta materialista gondolkodásmód nem nagyon fog majd szerepet játszani. Maga a szekularizáció kifejezést arra használták a kezdeti időszakban, amikor egy katolikus vagy egy hívő pap vagy egyházi személy ott hagyja a egyházi szolgálatát és visszatér a világba. Majd később kezdték el használni az elvilágiasodásnak a kifejezésére. Itt csak röviden írtam le egy kis fogalmat, mert többféleképpen meg szokták közelíteni, de a lényege itt található, hogy a szekularizáció egy olyan folyamat, amely során a hitet kiüresítik természettudományos magyarázatokkal, és ennek következtében a modernizálódás, technikai, gazdasági, társadalmi fejlődés, a vallások és a vallásos gyakorlatok eltűnéséhez vezet, tehát nem csak a kereszténység, hanem minden más, és a végső cél a vallás társadalomra gyakorolt hatásának a megszüntetése és tömegek elfordítása az egyházaktól. Ez volt a felvilágosodásnak a célkitűzése és a programja. Három dolog van, amit figyelembe kell venni. Az egyik a vallás csökkenő szerepe a társadalomban, vagyis egyre kevesebbet, az első része természetesen az volt, hogy elválasztani az államot az egyháztól. Tehát nem az egyház van az állam fölött, hanem az állam kontrollálja az egyházat. Ebből később a 19. században a pápák különböző enciklikákat írtak meg, nagyon sok vita volt ezzel kapcsolatban. De a lényeg az, hogy miután szétválasztották az államot és az egyházat, a liberálisok még tovább mentek egy lépéssel, és utána elhatározták, hogy akkor a vallási ellenőrzés alól szabadítsunk fel mindent, így például megszűntek az egyházi iskolák, létrejöttek a közművelődési állami iskolák például, vagy megszűnt az egyház privilégiuma a házasság terén, hogy most már vannak polgári esküvők, és nem csak egyházi esküvők, temetés kapcsán van polgári temetés, nem csak egyházi temetés van, vagy a kultúra részén sok helyen keresztény újságokat, folyóiratokat, könyveket tiltottak be, csak hogy a felvilágosult idézőjelben liberális eszméket terjesszék a társadalomban, és a Franciaországban és Németországban, meg Poroszországban nagyon-nagyon durván csinálták ezeket a dolgokat. Nem véletlen, hogy a Franciaországban és Németországban ma a legerősebb a szekularizáció állapota, ráadásul a muszlim lakosok is egyre inkább többségbe kerülnek, és a kereszténység kapcsán itt olvasunk a legdrasztikusabb statisztikákról, a templomba járás elhagyásáról, a templomok felgyújtásáról, kiüresedéséről, és a templomlátogatási statisztikáknak jóval a legalján járnak. Ateizmus szempontjából Csehország áll az élen Európában, ők vezetik ezt a statisztikát jelenleg. És a harmadik pedig, ami a liberalizmusnak a egyik fő vágyáma, hogy visszaszoruljon a magánszférába a város, vagy a vallás, ugyanis a nyilvánosság káros, tehát a keresztények ne evangélizáljanak az utcán, ne nyomtassanak könyveket, ne csináljanak semmit, szépen otthon a négy fal között vegyék elő a bibliájukat, énekeljenek, imádkozzanak, esetleg kicsit hangosan imádkoznak, fel lehet őket jelenteni, ki lehet rájuk hívni a rendőrséget, természetesen mindez a vallásszabadság és a szólásszabadság jegyében. És ez a végső célkitűzés. A kommunisták még egy picit tovább mentek ennél, mert ők a vallás, mint a nép ópiuma, ők teljesen károsnak ítélték az egészet, és ők azt mondták, hogy a vallást az teljes mértékben fel kell számolni, semmilyen szükség nincs rá, mert a szocialista erkölcs és a magántulajdonnak a megszüntetése elhozza azt a paradicsomi állapotot, amelyben mindenki boldogan él, amíg meg nem hal. Ez tehát a szekularizációnak a lényege tömören, hogy az embereket elfordítani a hittől, most a mi értelmezésünkben a kereszténységtől, és ha csak lehet a négy fal közé beszorítani és bezárni őket. A legnagyobb problémát igazából az okozza, hogy a trendek azok országonként változóak, és ha ma megnézzük, akkor Nyugat-Európa az, ahol a leginkább, ahogy mondtam, élen áll a statisztikában ennek kapcsán, és nem véletlen, hogy pont ez lesz majd az a területem, az Antikrisztusnak is jelenlegi látásom szerint majd a központja lesz, mert ha a szekularizáció valóban be tud következni olyan mértékben Európában, ahogyan most zajlik, akkor tulajdonképpen egy olyan társadalom jön létre, amiről a múltkor is már beszéltem, hogy nincsen reménysége, nincsen hite, teljesen bizonytalanságban van, egyik napról a másikra él, egy kiszolgáltatott tömeg és massza lesz, akinek az agyát a különböző médiákkal és különböző dolgokkal szépen átmosták és kivikszolták. Nézzünk meg egy fontos szemét ezzel kapcsolatban, a szekularizáció egyik atyaként is nevezik, ezt Immanuel Kantnak hívják, a Felvilágosodás című könyvében írja, hogy a felvilágosodás az ember kilábalása, a maga okozta kiskorúságából merj a magad értelmére támaszkodni. Tudjuk Descartes-tól, hogy cogito ergo sum, gondolkodom, tehát vagyok. Mi ennek a lényege? Ezt a későbbiekben úgy vezetik le és úgy tanítják, hogy a kiskorúság azt jelenti, hogy az egyház gyámkodik az állampolgárok fölött, az egyház gyámkodik a királyság, az egyház gyámkodik az ország kormányzása fölött, és ebből ki kell szabadulnunk, mert hogyha az állam leveti magáról az egyházat, leveti az abszolutizmust, akkor az emberek a teljes szabadság imádság kiteljesedésében tudnak élni, és ez volt tulajdonképpen az Isten trónfosztásának idézőjelbe a kezdete, ami majd Nietzsében éri az egyik csúcspontját, hogy Isten halott, meg több más ilyen rendszerben. De a hangsúly ezen van, hogy a liberálisok, illetve a liberális felvilágosodás, ő azt tartotta, hogy az egyház egy gyám intézmény, ami befolyásolja az embereknek a mindennapjait, a szokásait, a hitéletét, illetve a döntéseit, és ettől meg kell őket szabadítani, hogy végre a nagykorúság állapotába eljussanak. Ezt majd az okkultisták fogják majd, hogy betör a fény az életükbe, és akkor nagy megvilágosodás lesz majd még különböző szinteken. Erről majd egy kicsikét később majd fogok beszélni a szinkretizmus kapcsán. És mi lett ennek a következménye? Az egyik következménye az lett a 18. századtól, hogy radikális mértékben megerősödött az ateizmus. Hát ha nincs szükség a papokra, nincs szükség a közvetítőkre, nincs szükség az egyházra, mert nincsen természet fölötti, tömegek váltak ateistákká, tehát teljesen megkérdőjelezték Istennek a létezését is, és akik korábban még lelkes templomba járók voltak, ezek főleg az öntudatos középpolgári réteg volt Németországban is, illetve Franciaországban is, ezek úgymond ateistává váltak, elfordultak a hittől, és elkezdték azt a szabadságot megélni, amelyben látszólag őket ez a nagy Robespierre-féle csapat felszabadította. A következő a deizmus, ez a középutas állapot, akik azt mondják, ezt Madách Imrének a művéből is jól ismerik, ő is deista volt, hogy az alkotó az megcsinált minden, de közben ő pihen. Meglökte a gépezetet, minden megyen szépen tovább. Ennek lesz majd következménye az evolúció is, hogy valami volt valamikor, és akkor szépen beindultak a folyamatok. De ez a deizmus nagyon elterjedt a közép- és nyugat-európai társadalmakban, és nagyon sokan, hát hiszek is, meg nem is, van is Isten, de nem úgy van, ahogy korábban tanultuk, valamiben azért csak hinni kell. Tehát ez egy ilyen középutas dolog volt, és a következménye meg az lett, a harmadik, amely kicsikét korábban beszéltem, ezek az erőszakos szekularizációs folyamatok, amikor már ez a liberális eszme elég nagy területen tért nyert, és úgymond túlsúlyba került, akkor következett be az, hogy szerzetes rendeket számoltak fel, templomokat gyújtottak fel, keresztény könyveket égettek el, katolikus újságokat szüntettek meg. Óriási vita volt, hogy mondtam a 19. században a pápaság kapcsán, ezzel kapcsolatban, hogy nagyon sok enciklikát kellett emiatt írni, és ezek az erőszakos szekularizációs folyamatok két irányba is kilengtek. Egyrészt kilengtek abba az irányba, hogy nagyon sokan még inkább elfordultak a hittől, mert úgymond nem akarták, hogy ők is üldözés tárgyai legyenek. Másrészt viszont a hívők elkezdtek észbe kapni, és mit csináltak? Elkezdtek imádkozni. És mi történt az imádkozás hatására? Az 1800-as évek közepétől az egyik legnagyobb ébredés indul be, korábban 1700-as évek végén Amerikában, az 1800-as évek közepétől 1900-as évek elejéig az első világháborúig beindul az a hatalmas ébredési misszió, aminek Magyarország is idézőjelbe az áldozata volt, egy jó értelembe véve áldozata, rengetegen tértek meg az Úrhoz, tehát nagyon sokan észhez tértek a keresztények közül is, és ellenhatásként elkezdtek nagy mértékben evangélizálni, Bibliát osztani, és ha még emlékeztek, az első részben beszéltem a különböző értelmezés irányzatokról a végidők kapcsán, ekkor jöttek a posztmillenista irányzat, akik azt mondták, hogy ha minél gyorsabban elterjesztjük az evangéliumot, minél több nemzethez elvisszük az evangéliumot, akkor az emberiség nem fog romlani, hanem egyre jobb lesz az elkölcse, mivel keresztények lesznek, és akkor, hogyha tényleg minden névhez eljut az evangélium, akkor vissza fog jönni az Úr Jézus. Na, ennek a pozitív hitnek a következménye az első és a második világháború le is zárta ezt a fajta teológiát, de annyi haszna mindenképpen volt, hogy ezt a szekularizációs, szélsőliberális folyamatot sikerült olyan szinten megtartani, hogy csak majd a második világháború után kezdett majd felerősödni, és ennek az egyik szószólója az a kulturális marxizmus volt, ami a Frankfurt iskola néven az elmúlt alkalommal már beszéltem róla. Tehát látni kell, hogy a szekularizáció nem csak egy ilyen sima folyamat volt, hogy az állampolgár, mint szólásszabadság, vallásszabadság, lelkiismereti szabadság, tulajdonhoz való jog, hogy döntse el magának, hogy mit akar, hanem ebben, amikor megerősödtek, mindig erőszakot kezdtek el alkalmazni, és ezt látjuk most a nyugati társadalomban is, hogyha valaki például rászólnak, hogy miért visel egy keresztet a nyakába, akár börtönbüntetéssel is megfenyegetik, hogy vegye le, mert valakinek zavarja az érzékenységét, lehet, hogy éppen a fülemülének ott a fa tetején, de akkor is le kell szedni, hogyha egy madarat megzavar, ma az éneklés nem tudja végrehajtani. Utolsó pedig ez a 19. század vége fele kezd el megerősödni, bár mondjuk a liberális teológia már 1700-as évek végén megjelenik Németországban. Az evolúció és a liberális teológia, itt tudjuk, hogy Darwinnak a szerepe majd később a különböző öröklődési törvények alapján már nyíltan mondják azt, hogy Isten nincsen, nem Isten teremtette a világot, és behozzák ezt a fajta ateista dolgot, és a liberális teológia pedig, aminek elvileg az lett volna szerepe magának a teológiának, hogy az Istenbe vetett hitet megerősítse, a hívőket bátorítsa, hívő tüzes lelkészek kerüljenek a szószékre, elkezdtek olyan butaságokat beszélni, hogy a Biblia az nem is Isten igéje, csak tartalmazza azt, meg a mózesi könyveket nem is Mózes írta, meg nem kell olyan komolyan venni jeleket és a csodákat, mert ugyebár most már a ráció időszaka van, csak azt tudjuk elfogadni a Bibliával, amit épésszel fel tudunk fogni, tehát felejtsük el a jeleket és a csodákat, a szűztől születést, a feltámadást, Jézus sohasem gyógyított, csak a szeretetteljes kisugárzásával meg lelki gondozta az embereket, sok ilyen dolog van, és sajnos ennek látjuk most az eredményét, hogy ezek a dolgok, amikor végigszaladtak Európán, különösen a II. Világháború után, azért tart most itt maga ez a felvilágosult nyugat, ahogy a múlt alkalommal mondtam, Huntington és Fukuyama téziseit is, hogy ők ezt teljesen magukévá tették, és ők azt hiszik, hogy ha az ember mindent kiélhet, ha az embernek minden vágya és szüksége be van töltve, akkor nincsen szüksége a vallásra, nincsen szüksége a hitre, és ha megnézzük a mai folyamatokat, láthatjuk, hogy sok minden belefér ebbe a nyugati társadalomba, de a hit és a kereszténység semmilyen módon nem fér bele. Jó, tehát nagyon röviden ennyit a szekularizációról, aminek, ahogy mondtam, ez a célkitűzése, és az Úr kegyelméből, hála mi Magyarországon még nem nagyon tartunk itt, ha valaki szekularizálódik is, saját egyéni döntése alapján teszi, és amiről olvastam az ige szakaszban is, ez a sok-sok jellemvonás, ez többek között a szekularizációnak lesz majd a következménye, hogy nem az egyházat viszik ki a világba és hirdetik Krisztus, hanem a világot hozzák be az egyházba. És azt hiszik a hívők, hogy mindent megtehetek, mert kegyelemtan van, meg már van hipergrész, meg szupergrész, meg nagyon-nagyon szupergrész van. Épp a múltkor hallgattam egy ilyen talkshow-szerű beszélgetést keresztény vezetők, pásztorok között, 15 percet bírtam hallgatni, mert gyakorlatilag azt próbálták kimagyarázni, egy óraosztályig csinálták természetesen, de 15 percet bírtam csak belőle meghallgatni, hogy, ha a bűnös embernek nem is kéne szólni, hogy bűnös, meg hát ne ítéljük már el, meg hát Jézus is szereti őt. Hát próbálták a bűnt relativizálni, és amikor ez elkezdődik egy közösségben, egy gyülekezetben, onnantól kezdve borítékolható, hogy pontosan, hogy nem kegyelemcentrikus, hanem bűncentrikus lesz, és egyre több mindent fognak majd megtűrni az egyházban. Jó, tehát nagyon röviden ennyit a szekularizációról. Ha utána akartok nézni, rengeteg statisztika van ezzel kapcsolatban, és a korábban már mutattam egy pár statisztikai adatot, hogy hány templomot zártak be már Nyugat-Európában az elmúlt időszakban, de annyi idézőjelbe haszna vagy esetleg előnye lehet, hogy Isten akar újat kezdeni azon a területen, tehát imádkozzunk nyugodtan új gyülekezeteknek a megszületéséért. Tehát ez is probléma az egyházban, hogy egyfelől a világi elvárások, a világi kihívások érik az egyházat, és én is szomorúan látom mindig azt, amikor egy hívő embert például a világ jobban el tud szórakoztatni, mint mondjuk az Isten népével való közösség, vagy az igeolvasás. Amikor nem élvezik az Úrral való együttlétet, nekem szükségem van a pihenésre, az Úr is megérhet, hogy 24 órán keresztül dolgozok, 36-ot meg 40-et pihenni szeretnék, az Úr ebben ne szóljon bele, és a világ annyi mindent tud kínálni, annyi mindenet tudja csábítani a hívő embert, és mire észreveszi, elkezd belecsúszni ezekbe a dolgokba. A másik, ami szintén egy valós probléma, és talán az egyik legnagyobb veszélyt jelenti a kereszténységre, és a végidőkkel kapcsolatban is, ahogy mondtam, ez lesz majd a döntő, és erről szeretnék egy picikét többet beszélni, ez pedig a szinkretizmus, vagyis minden egyes vallásnak, felekezetnek, bármilyen természet fölötti dolog imádásának az egyvelege és a masszája. Ez tulajdonképpen a lényege, vagyis a kereszténységet a buddhizmussal, a muszlimmal, a taoizmussal, mindenféle izmussal szépen összegyúrni és összekeverni, és minden egyes embernek ebbe kéne hinni a világon, ugyanis ahogy ezt tanítják a majd a teozófusok is például, hogy nagyon sok problémának a nemzetállamok és a vallások az okai, a sok háborúnak és vérontásnak. Ergo, hogyha csak egy vallás lesz, akkor nincs kivel veszekedni. És akkor körülbelül ennyi a logikájuknak a lényege, és az Antikrisztus kapcsán is látjuk azt, majd a babiloni rendszer végén beszélek erről a 17. fejezetben jelenések könyvénél, hogy ez a fajta babiloni konglomerátum, ez a fajta nagy szinkretista egység, ami létre fog majd jönni, ez fogja majd az Antikrisztust kiszolgálni az első 3,5 évbe, és amikor az Antikrisztus beül majd az 1000 éves, a 7 éves nyomorúság közepén a jeruzsálemi templomba, akkor meg fogja szüntetni majd ezt a nagy vallási Babilont, hogy egyedül ő maga legyen az imádat tárgya. És senki más. és akkor fel fogja számolni, és akkor kerül majd sor arra, hogy dönteni kell, felveszed a bélyeget, vagy pedig mész a bitóra. Ennyi. Nagyon röviden és tömören a történet, de a belépőhez az lesz, hogy már az Antikrisztus ezt a fajta vallási egyveleget, ezt a nagy vallási összefogást fogja majd arra felhasználni, hogy a keresztényeket, illetve az utolsó idők hívőit, illetve a zsidóságot üldözni fogják majd, a szentek vérétől lesz majd megrészegedve, óriási állami támogatásokban fog részesülni majd ez, hiszen nagyon gazdag lesz, és minden féle értékkel el lesz halmozva, a jelenések 17-et majd látni fogjuk. És azt is lehet látni, hogy ezt a fajta szinkretista elvilágosodott kereszténységet, névleges kereszténységet, mert ahogy mondtam, a kegyesség látszata azért megvan, meg papíron egy keresztény nemzethez tartoznak, illetve ezt a szinkretista vallási egyveleget egy valaki fogja koordinálni és irányítani, ő lesz majd a hamis próféta. Ő lesz majd az antibemerítő János, aki majd előkészíteni fogja az útját majd az Antikrisztusnak az imáratához, és nyilvánvalóan ez egy olyan személy lesz, aki olyan jeleket és csodákat fog tenni, amik alapján az emberek el fogják hinni, hogy az Antikrisztus valóban a messiás, és az emberek el fogják hinni, hogy egy igaz vallás van, és ebben mindenkinek szépen be kell tagozódni, ha nem, akkor üldözésben lesz majd a része. A szóvívője ennek a nagy szinkretizmusnak nyilván szintén a felvilágosodás után járunk, 1800-as évek utolsó harmada. Helena Blavatskyhoz fűződik ennek a megszületése, akit érdekel, majd olvas el az életét, nagyon cuccos a hölgy, mindenfélével foglalkozott, de a alapelvük az volt, hogy megalkotna az emberiség egyetemes testvériségének magvát nemzetiségi, vallási, társadalmi, osztálybeli, nemi, fai megkülönböztetés nélkül. Egyesíteni a mindenséget az emberiséggel globálisan egy vallásban. Ez gyakorlatilag egy szintiszta antikrisztusi propaganda szöveg. Egy az egybe, ha megnézzük a jelenések könyvét. És ami még érdekesebb, kitérnek a kereszténységre és az alapító okiratokban, azt írják, ellenezzük a dogmatikus teológia minden formáját, különösen a keresztény nézeteket, amelyeket a társaság vezérei különösen ártalmasnak tartanak, erőnkhöz mérten szembeszegülünk a misszionáriusoknak, az úgynevezett hitetlenek és pogányok félrevezetésére irányuló minden törekvésével, a kereszténység dogmáival, valamint ezeknek a társadalom és az egyén karakterére gyakorolt hatásával. Vagyis miről szól, hogy a keresztények ne evangélizáljanak. Mit csináljanak? Ne legyenek só és világosság, hanem maradjanak a négy fal között. Már ez 1875-ben, már ez célkitűzés volt, és már azóta egy kis idő eltelt. Ennek a hölgynek az eszmét tovább viszi Annie Besant, 1933-ban halt meg. Ő csinált egy érdekes dolgot, elkezdett nyitni a vallás felé. Ők korábban elvetettek minden vallást, a megvilágosodás és a különböző fénycsóvák miatt, és úgy döntöttek, hogy azért csak nyitni kéne egy picikét a vallások felé, mert mégiscsak azért népes tábort alkotják a földön. És ennek két oka volt. Egyrészt, ahogy mondtam, ebben az időben zajlik a nagy ébredések vannak, tehát azért a teozófia elég komoly konkurenciát kap. A másik pedig, hogy feltűnik egy fiatal ember, ez egy indiai férfi, egy fiatal ember, Krishna Murtinak hívják, és ez a hölgy beszélget vele, és rájön, hogy ő Jézusnak az inkarnációja. Jézus visszajött a földre, és megtestesült, és Rudolf Steinert akarták kinevezni, hogy ő legyen a bemerítő Jánosa, hogy ő terjeszte ezt a úgymond teozófiai evangéliumot, de mivel nem vállalt el, ezért kipakolták a szervezetből, és ő megalapítja az antropozófiát, az egy másik irányzata lesz majd ennek, és Alissa Bailey lesz majd az, aki 1922-ben megalakítja az elég beszédes Lucifer Publishing Company-t, hogy a teozófiai társaságoknak a kiadványait, újságjait és minden ilyen média dolgát ezen keresztül adják ki. Hát elég beszédes a hölgynek a kiadójának a neve, és ez volt tulajdonképpen, ami megvetette az alapját majd a második világháború után egyre inkább felerősödő New Age mozgalomnak. Tehát a New Age-nek az alapjai az itt találhatóak meg a teozófiában, egyenes ági leszármazottja tulajdonképpen, azok alapították, illetve azok képviselték ezeket, akik vallották ezeket a nézeteket. Van egy oldala is a Magyar Teozófiai Társaságnak, hát több kávéval és komoly idegrendszerrel ajánlom csak olvasásra, mert teljesen lemeríti az embert, tehát a Duracell is megadná magát egy rövid idő után. Úgyhogy elég sok ilyen sötét dolog van benne, de látni kell, hogy ez egy szellemi alapot képezett, és az utolsó időkben is majd ez a fajta megtévesztés is többek között ide vezethető vissza, hogy ők elfogadják bizonyos természet fölötti eseményeknek a bekövetkeztét, csak azt nyilván nem Istenhez fogják majd kötni. Nézzük a New Age kínálatát. Ahogy mondtam, a teozófia a New Age előfutára volt, és ők alapozták meg a New Age-nak a kínálatát. A New Age-be tulajdonképpen minden beletartozik, ami nem Jézussal és a kereszténységgel kapcsolatos, így nagyjából tőmondatokban. Tehát mindent elfogadnak, csak Jézus kizárólagosságát és a Szentírás kizárólagosságát kérdőjelezik meg. Bármi más és bármilyen más dolog jöhet még ezen kívül. Na nézzük, a New Age mit kínál. Az első, személytelen istenek, itt mindig az erő a hangsúlyos. Az erő veled van, ezt már filmekből is tudjuk, hogy általában itt egy személytelen istenségről van szó, szóval mindjárt kiderül, hogy miért tanítják ezt a dolgot. Hát amikor mindenféle erőről hallottok meg, hogy az erő meggyógyít, meg az erő itt van, az erő ott van, ez azért kicsit azért veszélyes dolog, mert a Bibliában is van erre példa, hogy Istennek ama ereje, meg mindenféle ilyen természet fölötti dolog megjelenik. És ne felejtsük el azt, hogy az, hogy valami természet fölötti, vagy valami csodálatos dolog történik, az nem biztos, hogy Istentől van. Tehát nem minden van Istentől, ami látszólag természet fölötti. Vannak azért okult erők is ezzel kapcsolatban. A második, örökkévaló világmindenség, ez szembeáll Istennek a teremtésével, aki kezdetben volt minden önmagában, majd végén kezdetben le, vagy a végén pedig majd minden lesz mindenekben. Tehát tagadják azt, hogy van egy teremtő Isten, aki létrehozta ezt a világot, hanem egy örökké való világmindenséget hirdetnek. A harmadik, az anyag csupán illúzió vagy látszat. Itt kezdődnek a hókuszpókuszok, az aurák, a különböző látomások, meg a mindenféle ilyen dolgok, amiket lehet megfigyelni. Ez ismerős a kereszténységből is, a doketizmusról korábban már beszéltem, a görög dokeó kifejezésből, a látszani kifejezés, hogy Jézus is csak egy ilyen látszattest, egy fantomteste volt Jézusnak, és amikor a keresztre felrakták, akkor ez a látszattest elhagyta őt, és egy földi szemét feszítettek meg keresztre. Hát ez is megjelenik itt a New Age-ben. A negyedik, az ember élet ciklikus körforgású. Erről szintén az első alkalommal beszéltem, hogy a Biblia nem a ciklikusságról beszél, mint életkörpályáról, hanem teljesen más módon gondolkozik, és azért tanítják ezt a ciklikus körforgású életet, mert így tudják magyarázni a reinkarnációt és a karmát. Így tudják megmagyarázni, hogy az ember mindig újjászületik, ahogyan éppen megérdemli, vagy olyan sorsot fog kapni, amit éppen megérdemel. Hát ők ebben a folyamatos körforgásban hisznek, hogy az emberek folyamatosan reinkarnálódnak. Itt is természetesen van egy nirvánás terület, meg van egy ilyen végtelenített terület, ez vallásonként változó, de mindegyik belefér, mert ahogy mondtam, ez egy ilyen mix, tehát ide minden belefér ebbe a tanításba. A hatodik, az emberiség istenné válásának az evolúciója. Ez is szintén egy érdekes dolog, és nagyon sok ilyen tanítás van a mai világban, és különösen a okkult körökben, de a távol-keleti vallásokban is, hogy az ember képes istenné válni, a benne lévő isteni szikrát csak fel kell gyújtani, és akkor minden rendben lesz. Hát az, hogy az ember istenné válik, ezt tudjuk, hogy kinek a programja. Olyanok lesznek, mint az Isten. Ismerős dolog, nem új keletű, de ők ezt szívesen felajánlják, akik ebben hisznek. Állandó szellemi kinyilatkoztatások a természet fölötti világból. Itt természetesen a különböző látomások, asztrálutazások, elragadtatása a harmadik, negyedik, ötödik égig, mindenféle kicsikét a Bibliára hasonlító dolog. De fontos, hogy ezek a megvilágosult emberek a tévén keresztül, mindenen keresztül, interneten keresztül is tudnak mindenféle dolgot látni az emberekben. Hát ez a természet fölötti világgal való kapcsolat, ez teljesen természetes a New Age-ben, és ettől veszélyes, mert nagyon okkultá válik a dolog. És a természet fölötti világba a hívő ember is csak úgy nyúlhat bele, hogy Isten vezeti bele, Isten ad a természet fölöttiből kijelentést. Mi ezt nem kezdeményezhetjük, abban az értelemben, hogy mindenképpen angyalokat akarunk látni, meg repkedő sárkányokat, meg minden ilyen dolgot, mi ezt nem kezdeményezhetjük. Isten szuverén módon nyitja meg a szemeinket ezzel kapcsolatban. Az ember Istennel való azonossága, ez kicsit hasonló a hatodikhoz, hogy az ember tulajdonképpen egy földre szállt Isten. Korábban a bizonyos uralkodókat tekintettek Istennek, vagy Isten földi képviselőjének, de maga az ember az nem más, mint az Isten, hiszen ha nincs Isten, hanem csak egy személytelen erő van, akkor maga az ember az Isten, akit ilyen módon is kell tisztelni és imádni. Nem véletlen, hogy a New Age-esek nagyon humanisták, illetve ilyen antropocentrikusak, emberközpontúak, mert mindenben az embert látják, és az emberi jóságot erőltetik. Mély meditáció és más tudatmódosító okkult gyakorlatok, azt hiszem erről nem kell beszélni. Vegetarianizmus és szellemi gyógymódok, tehát a természetnek a védelme és a különböző okkult gyógymódok számtalan fajtája van. A természetgyógyászatnak is vannak pozitív oldalai, tehát amikor arról van szó, hogy igyál meg két pohár kamilla teját, azzal nincsen baj. Azt mondják, hogy ezt a vasút felé lehajolva kétszer kell meginni, mert akkor hatásosabb, akkor probléma lesz. Tehát amíg ilyen gyógynövény, meg ilyen sárkányfűárus kategória van, addig nincsen nagy baj, amikor már ez valamit hozzákapcsolnak, hogy hatásosabb legyen, ott már lehet gyanakodni egyébként. 12. pacifizmus, béke, világkormány, ez szintén jellemző, a New Age pont azért akar egyesíteni minden vallást, a 12. pontja pont ez, hogy a Földön megszűnjön a háborúskodás, mindenki egy valláshoz tartozzon, amelyben, ahogy mondtam, minden elfér, nem kell egymást piszkálni, mert valaki a 68. Brahmannak a nirvánájában hisz, valaki a 72. reinkarnálódott ebben abban, tehát teljesen mindegy, hogy miben hiszel, csak ne háborúzatok egymással, éljetek békébe, szeretetbe, és ez a teljes pacifizmus, és pont ezért támogatják a világkormányt is nagyon erőteljesen ezek a New Age-es mozgalmak, nagyon sok társaság tartozik hozzájuk, mert egy világkormányon keresztül akarják ezt a fajta egységet létrehozni, ezt nyíltan tanítsák is, hogy a világkormány, illetve a különböző világparlamentek fogják majd biztosítani, akár katonai erővel is azt, hogy ne legyenek ilyen problémák és feszültségek a világban. Jó? Kicsit nehéz volt, igaz? Tehát azért ez a New Age, meg ez a szinkretizmus, ez csúnya munka. Mindjárt menjünk az egyházra is, mert ez még nem az egyház, tehát ez még az egyházon kívül lévő dolog. Csak azért kell vigyázni erre, mert ahogy egy korábbi szolgálatomban utaltam már rá, a pünkösdi karizmatikus vonalon, illetve néhány szélsőséges keresztény oldalon már bizonyos dolgok elkezdtek beszivárogni ezekből a dolgokból is. Hát amikor például istentiszteleten azt mondják, hogy üljél le, most imádkozni fogunk, kapcsoljuk az agyad, ne gondolj semmire, vagy képzeld magad egy rétet, ahol a kis gidák ugrabugrálnak. Na itt azért gyulladjon ki a piros lámpa, illetve amikor olyan tanítások vannak, hogy az ember van a középpontban, Jézus Krisztus már, ahogy mondta, nem úgy a gyülekezetben nincsen, a szószéken sincsen már Jézus Krisztus. Hát ezekre mindig oda kell figyelni, amikor a humanizmus van a középpontban, amikor csak a természet fölötti számít, mindegy, hogy milyen forrásból jön, csak jöjjön, mert jeleket és csodákat akarunk látni, vigyázni kell. És hogy mondtam, az utolsó időkben ez lesz a veszélyes, hogy Jannész és Jambrész is hasonló dolgokat csinált, mint Mózes meg Áron, az első pár esemény meg tudták csinálni, de az első legnagyobb leckénél elbuktak. Melyik volt az lecke, ahol Jannész és Jambrész elbukott? Nem tudtak életet adni. A békák jöhettek, ez az jöhetett, de amikor a porból tetveket kellett létrehozni, azt Mózes megcsinálta az Úr kegyelméből, de Jannész és Jambrész nem tudott életet adni. Ezért mondja itt Pál is, hogy előbb-utóbb kiderül ez a fajta hozzáállás, és le fognak majd lepleződni. Jó, menjünk egy picit a kereszténységbe bele. Ez tehát az egyik oldal, ez a Jedi oldal, ez a természet fölötti oldal, ez a veszélyesebb, és talán könnyebb észrevenni ezeket a butaságokat, viszont itt már egy picit problémásabb a helyzet. Egy pár dolgot soroltam fel, nagyon sok szervezet van, de azért soroltam fel csak ezt a hármat, az első hármat, mert gyakorlatilag ez a kereszténység 70-80%-át lefedi. De majdnem az egész kereszténységet érinti valamilyen formában. Az egyik a világvallásoknak a parlamentje, ezt 1893-ban hozták létre, mindenféle fajta vallás, felekezet, aki csak él és mozog, beletartozik ebbe a dologba, és szoktak ülésezni. Az általában 4 vagy 5 évente szoktak így ülésezni. A céljuk természetesen az, hogy a vallásokat egyesítsék. Ez a fő célkitűzés. Hát teljesen egy keresztény, akik például keresztény egyházakat képviselik, akár anglikán oldalról, akár presbiteriánus, milyen oldalról, nem is foglalkoznak vele, igazából nem is érdekli őket, hogy valaki éppen meditál, valaki éppen zümmög a háttérben, mert éppen 20 centivel van a föld fölött. Ők nagyon jól el vannak ebbe a parlamentbe, és ők szeretik is, hogyha minden egyes ilyen fontos dolgot ki tudjunk aknázni a vallásokból, közeledjünk egymás felé, értsük meg egymást, szeressük egymást, ne bántsuk egymást. Tehát ez nagyon megy, és ahogy mondtam, ebben rengeteg vallás benne van, és képviselteti magát ezeken a különböző üléseken. Számon a vallások a békéért mozgalom 1970-ben jött létre. Ez kifejezetten azért jött létre, hogy a világon a békét elhintse, a béke magvait szétszórja. A jelszavuk béke és biztonság. Ismerős? Nagyon ismerős, ugye? Nem véletlen, hogy ezt a címet adták nekik. Aztán van az Egyházak Világtanácsa, 1948-ban alakul meg, ez az első alakuló ülése, de már az 1900-as évek elején Glasgow-ban, illetve több más városban az alapjai már megvoltak ennek, és mint nagyon sok mindennek, mint a farizeus mozgalomnak is a kezdete nagyon jó volt. Az volt ugyanis a céljuk, hogy a katolicizmussal szemben, akik úgy jól el voltak magukban, a valóban hívő keresztények fogjanak össze, hirdessék az evangéliumot, ahogy mondtam, ez a missziós ébredések időszaka a 19. század vége, 20. századnak az eleje, egyesítsük az erőinket, és akkor minél több embert mentsünk meg, evangélizáljunk, nyomtassunk Bibliát, vigyük az evangéliumot mindenfelé. Nagyon-nagyon jól indult. Csak hogy mondtam, jött az első világháború, jött a második világháború, megtörte ezt a folyamatot, különösen a Németországban a Bármenen nyilatkozat a két világháború között elég sok liberális teológia ellen beszélemkedett, és ennek lett a következménye, hogy 1948-ban létrejön az Egyházaknak a Világtanácsa hasonló célkitűzéssel, és nem telik el sok idő, az 1960-as évektől kezdve, tehát 12 évvel később elkezdenek olyan dolgok beszivárogni ebbe a nagy összefogásba, amelyek már jelenleg vállalhatatlanok. Nagyon kevés az az egyház, aki nem tartozik ebbe bele, az összes nagyobb világ, összes nagyobb keresztény egyház tagja is részese ennek, és azért írtam ide, hogy ez az ökumenikus mozgalom a trójai faló, mert tulajdonképpen a katolicizmus ezeket a mozgalmakat használja fel, hogy beépüljön a protestáns közösségekbe, és gyengítse ezt a fajta összefogást, és ha megnézitek, az ökumenizmus Róma részéről soha nem jelent engedményt. Tehát ő diktál, de ő nem fogad el engedményt. Tehát ő soha nem tesz engedményt, hogy valamiből is visszavegyen, mert őket a dogmák kötik, míg a protestánsokat nem. Bizonyos fajta elmozdulások vannak, az anglikánok részéről voltak különböző eukarisztikus megállapodások a luteránusokkal is, de ezek igazából nem olyan jelentőség teljesek, hanem sokkal mélyebb problémák vannak itt. És ahogy mondtam, nagyon érdekes ez a dolog, hogy több olyan pünkösdi vezetőről is tudok, Svédországban és Amerikában is, akik rekatolizáltak, visszamentek a katolikus egyházba. Keresték az igazi spiritualitást, az ősi valláshoz tulajdonképpen, az ősi kereszténységhez mentek vissza, mert vonzóvá vált számukra az a fajta hierarchikus tekintély, az a fajta rendezettség, szervezettség, ami esetleg mondjuk az ő közösségükben nem volt. Sajnálatos dolog, de komoly vezetők is visszamentek ide, és nagyon sokan támogatják a különböző katolikus mozgalmakat is, és talán nem véletlen, ahogy mondtam, ezt a ráfekszünk a sírra, és akkor kiszedjük még a maradék szent lelket a földből, ami az elhunyt szentnek a holtestében van, illetve amivel már képeket is mutattam, hogy Jézus babákat szívogatunk, hogy a Szentlélek még jobban betöltsön bennünket, meg Jézus a partisztár, meg ilyenek. Hát ezek a fajta szélsőséges dolgok sajnos már megjelentek, és egyre népszerűbbek, különösen a fiataloknak a körében. Na nézzük, az Egyházak Világtanácsa hova mozdult el az 1960-as évektől. Itt kezdődik a lejtmenet, és sok konferenciájuk volt azóta, és van egy ilyen hatpontos tézisük vagy tételük, amelyeket minden olyan egyháznak be kell, vagy be kellene tartani, amik elvileg hozzájuk csatlakoztak, illetve hozzájuk tartoztak. És majd látni fogjuk, hogy ez is milyen szépen fogja majd a nagy egység felé terelni majd a hitehagyott kereszténységet. Az egyik ilyen az igazság pluralizmusa. De nehéz kimondani. Na, nincs a teljes igazság birtokában egyetlen egy vallás sem, Krisztus személyével sem, egyesülni kell, hogy megkapjuk. Azt mondják, hogy a kereszténység az nem kizárólagos birtokosa az igazságnak. Pedig mit olvasunk Jézusról? Ő az út, az igazság és az élet. Hiszünk abban, hogy egyetlen egy igazság van a Földön, a teremtett világban, ez maga Jézus Krisztus. Na, az Egyházak Világtanácsa azt mondta, hogy ez nem így van, mert egyetlen egy vallás sem lehet ennek birtokában, hanem ez igazából úgy működik, hogy minden egyes ilyen vallásban Isten valami kis igazságot elrejtett, és ahhoz, hogy ezt megkapjuk, ahhoz egyesülnünk kell. És akkor látjuk majd az egészet így szépen, egy az egybe. Ezért kell majd egyesülni. És Krisztus személyével kapcsolatban sincs a kereszténységnek kizárólagos kijelentése, mert a Krisztusról kapott kijelentést a buddhista is, a muzulmán is, az ilyen vallás, olyan vallású, és ezt szépen össze kell rakni, hogy egy biztos Krisztus képet tudjunk kapni. Mondom, ez az Egyházak Világtanácsa. 1960-tól. De egyesülni kell, hogy Jézusról mindent megtudjuk. Tehát a Biblia már nem elég ehhez, ez egyesülni kell, hogy ezt megtudjuk. A második, minden egyház és vallás, nem tudjuk hogy, de Istentől származik. Vagyis a kereszténység, amit Jézus Krisztus az ő vérével hozott létre, aki megváltott bennünket, ez az Egyházak Világtanácsa. Azt mondja, hogy ez nem így van, nem csak ezt hozta létre Jézus Krisztus, hanem az Atya még ezen kívül nagyon sok más vallást létrehozott, és éppen ezért nem lehet azt mondani, hogy például a buddhistának nincs igaza, mert ő is valamilyen módon, nem tudjuk, hogy, de ő is egy az Atyától való kinyilatkoztatásból eredeztethető. Tehát értem, nem szabad mondani a egyházak világtanácsába, hogy a kereszténység kizárólagos abban az értelemben, hogy az út, az igazság és az élet Jézus Krisztus. A harmadik, nincs prozelitizmus. Emlékeztek rá, mondtam, hogy a egyházak világtanácsa miért jött létre elvileg 1910-es években? Hogy hirdessék az evangéliumot, hogy minél több lelket megnyerjenek Krisztusnak, egyesítsék erőiket a kisebb egyházak a tőkerősebb közösségekkel. 60-as évektől már nincs prozelitizmus, nincs misszió, mert tilos a térítés. Az egyházak világtanácsa kimondta, hogy tilos a térítés. Más vallásúakat nem lehet keresztény hitre téríteni. Miért? Mert mindenki a maga fénysugarába kell, hogy fürödjön, és amikor egyesülünk, akkor kapunk egy napot, és akkor mindenki fürödhet. A maga sugarában. Mondjuk a sugarazást azt inkább a radiológiában szeretem használni, nem itt, de mindegy. Tehát az a lényeg, hogy 1960-ban elítélik az összes ilyen missziós mozgalmat, hogy a kereszténységet nem szabad hittérítésre használni, és a katolikus egyház is a II. Vatikáni zsinatban is már a vallásközi párbeszédet erősíti, nem pedig idézőjebb a katolikus hitnek, nyilván ők azt terjesztenék. Hát ez a harmadik, hogy a látszólag evangélizálásra létrejött és megalapult keresztény közösség oda jut, hogy nem szabad evangélizálni a másik felet, hanem a maga fénysugarába szépen fürödjön ott a Gangeszbe, vagy ahol éppen kedve van. A negyedik, az aklok egyesítése. Na ez érdekes, itt maga a bibliai görög szöveg is olyan szempontból problémás, hogy ezt félreértelmezték, mert Jézus nem egy gyakorra, hanem egy nyájról beszél. Egyesíteni a széttöredezett keresztény felekezetet, ez még úgy, ahogy azt mondom, ha a biblikus hitelveik vannak, ezzel semmi baj nincs, mert Jézus is mondta, hogy legyünk egyek, ahogy az Atyával ő egy, és az egyéb vallásokat egy gyakorban viszont össze kell szervezni, mert ezt akarta Jézus is. Vagyis Jézusnak nem az volt a terve, hogy a különböző széttöredezett hitvalló keresztény csoportok tényleg egyesüljenek, hogy bemutassák a krisztusi egységet, hanem ebbe bizony minden mást is bele kell érteni, minden más vallást, mert elvileg minden egyház és vallás valahogy Istentől származik, akkor ezeket hozzuk is majd közösen össze egy csoportba. Az ötödik, az erkölcsi válság csak a vallások összefogásával oldható meg, tehát nem az újjászületéssel, nem a Szentlélek teremtő munkájával, nem az odaszánt élettel, nem a megszentelődéssel, hanem az összefogással. Jól hangzik. Hatodik, aktív politikai társadalmi részvétel a szekularizáció ellensúlyozására, hatalom a cél érdekében, vagyis arra bátorítják a tagjaikat, követőiket, hogy minél magasabb szintű politikai pozíciót töltsenek be, hogy ezeket a célokat el tudják érni, kvázi politikai hatalommal akarják elérni azt, amit elvileg nekünk a Szentlélekkel kéne megtenni. Teljesen megcserélik a biblikus sorrendet. Jó, tehát ez az egyházak világtanácsa, jelenleg itt tartunk, és azt láthatjuk a folyamatokban, hogy nagyon aktívan részt vesznek abban, hogy minél inkább a kereszténység egy kalap alá kerüljön, akárcsak a New Age-es irányzatok, ők is mindent egyesíteni szeretnének, és most csak felteszem a találós kérdést, hogy gondoljatok, hogy jön valaki, aki azt mondja, hogy ennek is igaza van, meg ennek is igaza van, hatalmas jeleket és csodákat tesz, el fogja hitetlen az egész földet. Mert lesz egy hitetlen kereszténység, akik simán bemennek ez alá, lesz egy megtévesztett kereszténység, akik mindegy, hogy mit tanítanak, ha a fülének kellemes, akkor az be fogja majd fogadni, és ez egy humanista, erkölcstelen, ahogy mondtam a második részben azt hiszem, hogy az Antikrisztusnak az egyik elnevezése mi volt? A bűn embere volt. Ami azt jelenti, hogy maga testesíti meg a bűnt, szabadjára lesz engedve a bűn az utolsó időben. És ezért mondja Pál apostol, hogy ilyenek lesznek a látszat keresztények. Isten káromlók lesznek, szüleik iránt engedetlenek, topzódni fognak, az élvezeteknek lesznek a rabjai, és egy teljesen nihilli, reménytelen állapotba fognak kerülni. Így lehet megérteni azt, amiről Jézus beszél az egyik példabeszédében, hogy amikor azt látják, hogy Jézusnak a eljövetele késlekedik, akkor mit csinálnak? Az egyik szolgatás elkezdi ütni verni a másikat például. De pontosan ezért, mert a reménység halka a szívükből, és halka az életükből. Az egység érdekében az egyik ilyen a Bibliának a relativizálása, az egyházak világtanácsa is elég komoly lépéseket tesz ennek kapcsán, hogy a Biblia az tulajdonképpen már kicsikét elavult, a liberális teológia óta tudjuk, hogy nem lehet mindent elhinni a Bibliából, csak amit ésszel fel lehet fogni. Már most felmerült az több helyen, hogy új kánon kéne írni, Tehát amit a Bibliából kihagytak a csúnya keresztények, mert nem támogatják például a gnoszticizmust, ami a New Age-ben is és a vallások világtanácsában is szépen megférne, azokat fel kéne venni a Bibliába. Sőt, még olyan apokrifek is vannak, amik a jelenlegi korszellemet is támogatják. Például az Amerikában a Jézus szeminár például már a négy másik apokrif evangéliumot felvett a mi négy evangéliumunk mellé. Az egyik ilyen például a Tamás evangéliuma. Hallottatok már róla? Tamás evangéliuma. Fú, nagyon gnosztikus irat. Olvasok bele, egyik verset hoztam csak a idegrendszernek a felkeltése érdekében, hogy kicsikét gondolkozzunk el, hogy nézzétek meg, hogyha ez például kánonba kerül, és azt mondják, hogy a Biblia ezt tanítja, akkor a mai világban ez miről szól? 114. vers. Simon Péter mondta nekik, a tanítványoknak, bárcsak távozna Mária közülünk, mert az asszonyok nem méltóak az életre. Hú, a feministák most szerintem morognának. Na mindegy, az egy másik csoport. Jézus mondta, íme, én biztatni fogom őt, hogy férfiúvá teszem. Hogy ő is élő szellemmé legyen, amely hozzátok férfiakhoz hasonlít, mert minden asszony, aki férfivá lesz, be fog menni a mennyek királyságába. Érdekes, igaz? És egy ilyen úgymond látszólag benne van a kánonba, a nem változtató műtét, a gender, a szélsőséges feminizmus, minden belefér. És ez egy apokrif irat, egyetlen egy ige verse, és számtalan ilyen van. Nem akartalak benneteket túl sokkal terhelni, csak úgy mutatóba mutattam, hogy ha elkezdődik ez a fajta relativizálása a Bibliának, és beemeljük ezeket a látszólag kihagyott bibliai könyveket, akkor az összes ilyen okkult, mindenféle dolog simán el lehet terjeszteni a kereszténység, hitehagyott kereszténységben, mert látszólag benne van a Bibliában. Hozzá fogják majd csapni ezeket a dolgokat. Aztán az igazság helyett a szeretet és az érzelmi megközelítés. Ez is egy érdekes dolog, hogy nem az igazság számít, hogy Jézus meghalt érted, meg kell térned, meg kell bánni a bűnédet, hanem szeressük egymást. Nem kell bántani a bűnös embert, hagyjuk, hogy abba a kis fénysugárba, ami éppen még árad az életéből, abba tudjon fürdeni. Ne bántsuk meg az embereket. Ne hirdessük azt, hogy van ítélet, van kárhozat, van szabadulás, van örök élet Krisztusban. Ne bolygassuk az embereket, csak szeressük őket. Ez a mi legfontosabb feladatunk, az érzelmi megközelítés. Dogmák, hitvallások újraértelmezése, erre kicsikét már korábban beszéltem, hogy a különböző egyházak által meghatározott hitvallások, vagy biblikus dogmáknak teljesen újra kell definiálni. Ahogy mondtam, Jézus nem is született szűztől, nem is voltak jelek és csodák, és különböző ilyen dolgok, Szent Háromságról nem is beszélve, Jézus istenségéről nem is beszélve. Hát ezeket teljesen újra kell definiálni és értelmezni, mert különben nem fog beleférni abba a nagy halmazba, amelybe majd valamikor bele fog kerülni egy csomó minden. Tehát evangélium helyett társadalmi párbeszéd, ez ahogy korábban is utaltam rá, nem evangélizálni kell, hanem le kell ülni és beszélgetni. Meg kell érteni, hogy a másik miért gondolkozik úgy, ahogy gondolkozik, de ahogy mondtam, evangéliumot nem szabad hirdetni, mert őt meg kell hagyni abban a hitben, amiben van. Nem szabad bántani őt ezért, mert az ő vallása is valamilyen szinten Istentől van, és befogadása misszió helyett, vagyis nem evangélizálunk, hanem mindenkit elfogadunk. Valamelyik pápa éppen mondta is azt, hogy minden egyes vallásban ott van az isteni kinyilatkoztatás, csak valahogy meg kéne találni benne. Nem csak a Bibliában, hanem ott is benne van. Jó, tehát az egység érdekében most látjuk azt, hogy a kereszténységben ez a fajta irányzat, ami elindult a hitehagyásnak, az apostáziának az időszaka, az körülbelül ezeken a lépéseken fog majd végigmenni, és már vannak, ahogy mondtam, kísérletek különböző apokrif írásoknak a beemelésére is, és ezeknek a 99%-a azon kívül, hogy eléggé gnosztikus, Jézusra is egy nagyon hamis képet fest. Tehát Jézus is teljesen másképp mutatja be, mint a Bibliában lévő négy beszámoló Jézus Krisztusnak az életéről. Jó. Egy eléggé bátor, futurisztikus statisztikát készítettek egyik ilyen kutató, keresztény kutatócsoportnak a tagjai. Ők azt vizionálják, hogy 2100-ra a kereszténységnek a középpontja Afrikának a déli része lesz. Itt lesz a keresztény többség, ha azok a trendek, amik most Európában vannak, illetve a világban vannak, akkor 2100 körül a szubszaharai térségben, tehát az egyenlítőtől lefeleső területen lesz a kereszténységnek a döntő többsége, 54%-a a keresztényeknek ott fog lenni. Európában meg Amerikában marad 99%, vagyis ha az Úr addig nem jön vissza, de szerintem addig 77-szer vissza fog jönni, akkor azt láthatjuk, hogy az Afrikából kell majd misszionáriusokat kiküldeni Európába, hogy újra evangélizálják majd ezt a térséget. Volt már erre példa, meg lesz is példa, de látjuk, hogy Európa nem áll jól ebben a helyzetben. És még Latin-Amerikában, a karibi térség volt a 17%, meg lesz itt főleg, ugyebár katolikus többség van, és van még egy kis rövid ábra, ami így mutatja, hogy a kereszténységnek a... Itt is látható a legszélső a afrikai térség, ez 2060-ig van, és Észak-Amerikában és Európában fokozatosan csökken a kereszténységnek a szerepe és a befolyása. Mondom, mindez akkor igaz, hogyha ezek a jelenlegi folyamatok, amik most zajlanak a világban, illetve Európában, így maradnak, de a mi dolgunk az, hogy ne maradjon így. Evangélizáljunk, hirdessük az evangéliumot, és akkor megállt tudunk ennek a dolognak parancsolni. Jó, szerintem ennyi elég is lesz mára. Ezzel a két területtel bátorítással egy igét szeretnék a végén felolvasni nektek, Róma 12.1.2-t. Kérlek azért titeket, testvéreim, Isten irgalmára, hogy szánjátok oda testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, ez a ti okos Isten tiszteletetek. És ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el az elmétek megújulása által, hogy megítélhessétek, mi Isten jó, kedves és tökéletes akarata. Nagyon jól ismert igevers, nagyon sokat szoktuk idézni, csak egy dolgot szeretnék kiemelni. Maga a világ szóval kapcsolatban csak egy gondolat, itt nem a kozmosz kifejezés szerepel, hanem az ájon. Tehát a világkorszak. Hát ebben a világkorszakban is, ami most van ebben a kairoszban, amik folyamatosan jönnek, mi a mi dolgunk? Az egyik, hogy ne szabjuk magunkat ehhez a világhoz, ehhez a korszakhoz. Itt egy olyan görög kifejezést használ a görög, a szüszkhematizó kifejezést, ami azt jelenti, hogy egy megadott külső forma szerint alakulni. Tehát mi a lényeg? Hogy ne igazodjunk a világhoz. Ne a világ formáljon bennünket, hanem mi formáljuk a világot. Ugyanis ha a keresztényeket elkezdi formálni a világ, akkor ebbe az állapotba kerülnek, amiről itten Pál apostol Timóteusnak beszél. Külső látszat meg lesz, de erő nem lesz benne. Látszólag gyülekezetbe jár, ott van a Biblia is a kezébe, halacska ott van az autón, kereszt a nyakba, minden rendben van, de belül semmi erő, semmi befolyás nincsen. Ugyanakkor azt mondja Pál, hogy változzunk el az elménk megújulása által, itt a metamorfó kifejezés van, a metamorfózis szavunk ebből származik, ez pedig egy belülről kifele történő átalakulás, egyfajta metamorfózis, vagyis nem az a dolgunk, hogy a világ változtasson el bennünket, a világ képére formáljon bennünket, hanem engedjük, hogy Isten formáljon minket belülről. A görög szöveg mindkettőt megengedi, itt a nyelvtani szerkezet olyan, hogy egyrészt egy külső erő is teheti ezt, de mi is aktív részesei vagyunk ennek. Magyarul nem csak Isten munkálkodik belülről kifele bennünk, hanem nekünk is engedni kell, hogy Isten formáljon bennünket. Nem lehetünk passzívak abban, hogy Isten Krisztus képűre szeretne bennünket formálni, és a világ is nyilván hozza majd az ő kísértéseit, vágyait, kívánságait, és mindennel el akar téged árasztani, el akarja rabolni az idődet, el akarja venni a családodat tőled, mindent el akar tőled venni, csak hogy a világi dolgokhoz alkalmazkodjál, és a világi dolgokhoz igazodjál. De van egy jó hírem. Ha engedünk ennek a változásnak, engedünk ennek az Istentől jövő folyamatnak, hogy az utolsó időkben, hitben, hűségesen megálljunk, akkor részesei leszünk annak a nagy csoportnak, reménységem szerint a Jelenések könyve így írja, akiket Isten ki fog majd emelni ebből a világból, mielőtt ez a nagy összeröffenés meg fog történni, mielőtt aláírják ezeket a különböző vallásokat, egységesítő paktumokat, akkor Jézus Krisztus visszatér, reménységem szerint elvisz bennünket, és biztonságba leszünk helyezve. De ez az kell, hogy ne a világ formáljon bennünket, hanem mi formáljuk a világot. Legyünk hiteles keresztények, ha szentek vagyunk, legyünk még szentebbek ezek után is, engedjük, hogy Krisztus munkálkodjon bennünk, töltsön be bennünket az ő szent lelkével, és jönnek a világi vágyak és kívánságok, tudjunk nemet mondani, nem kell mértéktelennek lenni, nem kell ragadozónak lenni, nem kell magunkat szeretni, nem kell önszeretőnek lenni, egoistának lenni, szolgálni kell a testvérek felé, szolgálni kell egymás felé, bátorítani kell egymást, mivel egyre közelebb van az a nap, amikor reménységünk szerint Jézus Krisztus vissza fog térni, és hiszem azt, hogy Jézus hamarosan vissza fog térni. Ez az élő reménységünk, ez legyen bennünk, és imádkozzunk mindazokért, akik esetleg nem az Úr útján járnak, elhagyták a gyülekezetet, elhagyták a közösséget, már fél lábbal a világban, vagy már kint vannak a világban, vagy éppen valamilyen divatos tévtanító eszmének az áldozatai démonikus megcsalattatás, befolyásolás alatt vannak. Ne engedjük, hogy Jannész és Jambrész uralkodjon a mi életünkben. Álljunk ellene neki, ne a téglákat építsük, hanem épüljünk fel szent házzá kövekből, ahogy az írás is mondja, hogy mint élő kövek tudjunk felépülni. Amen.